Melyik könnyebb neked, írni egy dalt a Budapest Bárnak, vagy mondjuk találni egy olyat, ami téged inspirál?
Azt gondolom, hogy jobb szerző vagyok, mint előadó, de nyilván előadóként is tekint magára az ember, és engem a Budapest Bárban nem a szerző vitt el, hanem inkább az énekes. Tehát, hogy akkor hú, el lehet énekelni ezeket a dalokat, amiket eddig mások énekeltek, és akkor most én el fogom énekelni, és az tök jó lesz.
De zeneileg izgatott ez téged, ez a zenekincs, vagy ez a dalkincs, ami eddig volt, vagy elérhető, mondjuk, hogy ebbe a stílusba beilleszthető, akár a 20-as, 30-as évek, vagy aztán később, mondjuk, te LGT-t is énekelsz, vagy egyszerűen megtetszett az, hogy itt van egy csapat, amelyik egy kicsit máshogy gondolkodik, vagy belehozza a cigányzenét, melyik volt, ami inkább érdekelt?
Hát az kiinduló pont az szerintem az inkább a dalok, és aztán utána jött az, hogy azért ebből formáltak az Andiék valami olyasmit, ami egy ilyen csiki-csuki, kint is vagyok, bent is vagyok játék, tehát hogy azt gondolom, hogyha mondjuk minden héten, tehát hogyha én lennék a Budapest Bár egyik zenésze, akkor valószínűleg pont ugyanúgy unnám a 60 vagy 80. koncertet, mint ahogy sokszor a saját zenekaromban is sajnos néha unom. De így van egyfajta frissessége, hogy nem kötelező, hanem így tulajdonképpen egy ilyen nyaralás jellegű. Tehát, hogy ilyen én viszonylag kevés koncertet vállalok, tehát szerintem az évi 10-15 koncertnél nem szoktam több Budapest Bár koncerten részt venni, és szerintem azért az utolsó években inkább a 100 felé közelített, a Dóri jobban tudja, mert többet.
Hát a Covid előtt ezt azért húzhatunk egy éles határvonalat ebben.
De azért én, mit tudom én, régen, mikor az Andi átküldött egy listát, hogy akkor vannak ezek a koncertek, melyik lehet jó, akkor nyilván sokkal kevesebbet tudtam elvállalni.
És hogy szelektáltál?
Hogy ráérek-e például, vagy hogy mit tudom én, vannak olyan helyszínek, amiket szeretek, mit tudom, a városok, vagy színpadok, vagy nem tudom. Tehát, hogy leginkább így. Tehát, hogy vagy meg az Andi mondta, hogy figyelj, ott nagyon szeretnének, az tök jó lenne, arra, hogyha el akarsz jönni, gyere, de itt nem. Tehát van, amikor a megrendelő azt mondja, hát de mi lenne, hogyha Lovasi jönne, és akkor vagy a, nem tudom, itt van, mikor kérik, hogy ez.
Vagy ez általában inkább úgy szokott, hogy de a Lovasi mindenképpen jöjjön. Nem úgy, hogy mi lenne, ha jön.
Hozzám már ez nem jut el, tehát nekem az Andi
azt mondta,
ide szeretnének, ide csak akkor gyere, hogyha van kedved, ide nem mindegy, tehát ezt megoldjuk máshogy. Szóval, hogy vannak ilyen súlyozott koncertek, ahol...
És neked egyébként a sok projekt közül a Budapest Bár az körülbelül hányadik a sorban? Illik ilyet kérdezni?
Hát nyilván az első helyen a szóló dolgaim vannak, tehát amihez szerzőként több közöm van. De abból is sok van.
Van-e egyáltalán Budapest Bárnak, vagy mondjuk úgy akkor a titka, hogy ez még 15 évvel később is érdekes, akár a számunkra, akár a közönség számára?
Hát én, tehát sok összetevője van, de nyilván ez összefügg az, hogy mennyire sikeres. Azt gondolom, hogy az Andi a szakmájának az egyik legjobb szakembere, tehát mint minden sikerhez van egy, tehát azért ugye általában őket kevésbé emlegetjük, de azért, hogyha mögé nézünk mondjuk akár a Beatles, akár hát vagy a nagy nemzetközi példák sikereinek, ott is mindig van mögötte egy olyan szakember, aki nagyon értett a közönség nyelvén, aki tudta, hogy lehet, tehát volt érzéke ez az egészhez, ha nem is tudatosan, de érezte, hogy mi kell ahhoz, hogy siker legyen adott pillanatban valami. A másik oldalon ott a Robi, aki szintén egy ilyen nagyon szintetizáló személyiség. A roma zenekultúra azért vannak, számos ponton érintkezik a mondjuk a popzenei kultúrával, szerencsére egyre több helyen, mert azért látjuk, hogy egyre több popzenész van, aki roma is közben, és az identitását megtartva csinál popzenei sikereket. De azért az egy egészen más és sokszor zárt zenei kultúra. A Robi tud beszélni a mi nyelvünkön is, és beszél azon a nyelven is, és szintetizálja, mi tudja ezt a kettőt. A személyisége is nagyon elfogadó, tehát egy nagyon nyitott és kedves csávó. Ez is szerintem nagyon fontos. Tehát ők ketten a bizonyos értelemben a legfontosabb részei ennek a zenekarnak. Nagyon fontosak a muzsikusok. A roma zenészeknél nagyon sokszor az van, hogy mivel ők családi tradícióként kapják ezt az egész kultúrát, ezért nagyon sokszor nem is látnak ki belőle. Tehát, hogy mechanikusan működtetik. Tehát tényleg valószínűleg úgy játszanak virtuóz módon, hogy közben újságot is olvashatnának. Tehát, hogy, de hogyha a szívük meg az agyuk is megjelenik a színpadon, akkor az egyből látszik. Én azt szoktam mondani, mikor így sokat játszanak, és ilyen nagyon tűvé teszik, hogy meg egy jó hangira hangszert, nem tudom. Szóval azt szoktam mondani, hogy öblögetnek. Tehát, hogy gyakorlatilag így gyakorlatozva.
Ők mondják, vagy ezt te mondod?
Én.
Ja, te mondod.
Én amikor játszom, amikor egy ilyen roma jazzt hallgatok sokszor, akkor az olyan sima, úgy lecsúszik. Tehát nem karcol meg. Én azokat a zenéket szeretem, ami valahol karcol. Tehát van valami, amitől oda kell figyelni rá, amitől, ami van. Vagy,
furi.
Igen, tehát, hogy egy kicsit, hogy ez mi, vagy látok kibontakozni egy zenei koncepciót, hogy nagyon sokszor ugye szokták mondani, hogy a jazzben például, hogy hiba. Hogyha van egy, elkövetsz egy zenei, mondjuk egy oda nem illő hangot fogsz be, vagy egy fura ritmikát, vagy egy fura forgást, akkor utána a következő ütemekben elkezded megmagyarázni, hogy az mi. Hogy az miért úgy van. És akkor fölépítesz belőle mondjuk egy improvizációt. Tehát, hogy nagyon sokszor a saját, hát ugye most divatos szóval a komfortzónádból való véletlen kiesés az, ami egy jó zenésznél meg elindít egy gondolkodást, egy zenei gondolkodást. Szóval, hogy ennek a, ennek, ott is, ezért mondom, hogy kell egyfajta nyitottság. És nyilván tőlünk is kellett egyfajta kíváncsiság, és kellett egyfajta nyitottság, mert azért bőven van mit onnan elhozni, vagy bőven van mit tanulni. Ha nyilván manuálisan sosem leszünk olyan zenészek, vagy olyan virtuózok, most már kis időre már hülyeség ennyit gyakorolni.
Nem kell ennyit gyakorolni. Már
gyakoroljon, aki nem tud. Gyakoroljon, aki nem tud.
Igen.
És mi a dinamika szerinted az énekesek között ebben a zenekarban, ez a sok dudás?
Hát szerintem ez is egy furcsa helyzet. Szerintem, és változik is. Tehát, hogy változik is, és voltak már nagyobb ellentétek is, gondolom vannak is, én azokban keveset érzékelek.
Te nem szoktál lenni soha az origója, vagy a benne? Nem vagy...
Voltam már úgy, hogy éreztem, hogy egy kicsit így kívül körülöttem a levegő egy-két helyzet.
Miért?
Egy-két. Általában külső okok. Tehát, hogy nem a Budapest bárban keletkező konfliktusokat hoztuk be a Budapest bárba voltatlanul. Hát ugye én bár próbálok mondjuk fesztivál tulajdonosként kimaradni a fesztiválnál óhatatlanul fellépő konfliktusokból, tehát én nem szervezek direkt.
Mi az, ami óhatatlanul fellép?
Hát például miért nem vagyok meghívva?
Ja, hogy te az orfű, mint tulajdonos.
Orfű, és akkor
én és ebből sose érzékeltem, én nem
értem.
Úgy, hogy ott vannak más zenekari tulajdonosok, meg főhősök, amik kompatibilisek az Orfői Fesztivállal, és mondjuk a lóvépen az éve
nem
hívta meg őket,
és akkor volt.
De nem én nem hívom meg, én nem veszek részt operatíve.
Nem te írod a meghívókat?
Hát nem én hívom. Én valamennyire a stratégiai tervezésben részt veszek, de nem nyilván... ezeket a konfliktusokat nem is akarom beválni, mert hát ez tök béna, hogy most akkor én hívjam fel a Szűcsöt, hogy gyere már koncertezni a Fishingre. Tehát, és de valamilyen módon meg aztán ezek megjelennek, hogyha véletlenül abban az évben, mit tudom én, nem úgy alakul valami, vagy akkor
óhatatlanul a backstage-ben van egy hírig.
Óhatatlanul sokszor azt hiszik, hogy emögött én vagyok, vagy nem tudom. Akkor van, hogy kibeszéljük ezeket a konfliktusokat, van, hogy nem. Általában az a szerencsés, ha kibeszéljük, mert akkor el tudjuk engedni. De hát van, hogy egy időnek el kell telnie, hogy ezek el tudjuk engedni, és akkor van, hogy az Andi ebből érzékel valamit, általában azért érzékel, meg hát nyilván, tehát ennyi idő alatt az emberek oltatlanul valamilyen módon elhasználják az érzelmi patronaikat, tehát azokat újra kell tölteni, újra meg kell szeretnünk egymást sokszor, tehát újra biztosítanunk kell valamilyen módon a szeretetünkről a másikat. Igen, tehát ezek fontos dolgok, hogy...
De szakmailag vajon hogy hattok egymásra? Mert azért ez oké, hogy ezek az emberek amúgy is mindenféle backstage-ekben összefutottak mindenféle fesztiválokban eddig is, tehát ismertétek egymást, voltak is, azért produkcióitok, említettél is már ilyet ebben a beszélgetésben, de azért, ahogy mondtad, hogy a cigányzenekar zeneisége kicsit beszivárgott a saját privát dalaidba, vagy a másik zenekarokkal. Hát, szóval, hogy ugyanezt kérdezem, hogy a többiek hogy hatnak rád, mondjuk az előadás módjukkal, vagy azzal, ahogy választanak dalokat?
Hát
vagy
az nem jó, hogyha nagyon, szerintem az nem jó, hogyha valószínűleg nem tudnak olyan értelemben hatni már. Mi azért, mert ilyen viszonylag kialakult személyiségek vagyunk, és nyilván én nem próbálom leutánozni a kis Tibit, vagy a Franket, mert hogy nem, úgyse fog menni. Tehát, hogy ilyen értelemben inkább valószínűleg a színpadi kommunikációt tanulgatjuk egymástól néha, tehát hogy az, hogy mondjuk a Budapest bár nem az egoizmus terepe, és én nagyon vigyázok arra, hogy ne csináljak egy ilyen, akár a dalom előtti egy percben se csináljak egy ilyen
One man show-t,
igen. Szóval én visszafogom magam.
De azt tud inspirálni, nem? Például, hogyha valaki talál magának egy jó dalt. Engem az például szokott, hogy neki van egy tök jó dalak, most én is nekiállok, és keredülek újra.
Hát persze, meg sőt, hát olyan is van, hogy egymásnak találunk dalt.
Igen, az érdekel, hogy te neked miért kell a Budapest bár? Tehát annyi mindent csinálsz, annyi vonalon valósítod meg magad, zenekarban, szólóban. Tehát mi az neked a Budapest bár, ami miatt 15 év volt, te is benne vagy, és csinálod?
Hát van egyfajta, szerintem a legvonzóbb számomra az a könnyűsége. Már úgy értem, hogy nincs akkora teher rajtam. Tehát, hogy amikor az ember föláll a saját zenekarával, a saját dalaival, akkor valamilyen szinten a vására viszi a bőrét. Legalább aznap este. Tehát ez nem is baj, mert ugye ez a tét. Tehát, hogy ez a jó benne. Ugyanakkor meg hát nyilván baromi fárasztó lehet. Lelki értelemben. És persze nyilván, hogyha meg jó sikerül egy koncert, meg mit tudom én, akkor az meg azt érzed, hogy na, ezt megcsináltuk, és ebben... Itt nem érzem azt soha, hogy ezt én csináltam. Van egy ilyen osztálykirándulás jelleg. Az osztálykirándulás is azért szeretjük, mert ugyanazokkal megyünk, akikkel szoktunk lenni, de aznap nem felelünk. És itt történik egy csomó látunk mókust, meg nem tudom.
Megesszük a szendvicset az osztyapenkónál.
Igen.
A buszba.
És Sanyi fasírtos, úgyhogy
és üdös. És akkor később jött már a gimnáziumi időkben az, hogy akkor este iszunk a tanárral egy üveg bort, és akkor kiderül a tanárról is, hogy ember.
Szóval akkor ez felüdülés, ez egy ilyen desszert?
Én azt gondolom, igen, hogy egy ilyen szabadjáték, vagy nem tudom, tehát hogy valószínűleg leginkább ez.
Az előbb eszembe jutott, amikor beszéltetek a dalokról, meg a dalválasztásról, hogy ti nem érzitek azt, hogy megállíthatatlanul változik a karaktere ennek az együttesnek? Szóval, hogy volt egy valamilyen régi idők zenéit idéző, kicsit ilyen régen látott hangulata, és most, ahogy jönnek elő egyre inkább, már most már 80-as, 90-es évek zenéi is a feldolgozásokba, egyszerűen az egésznek a karaktere változik meg, ez nem aggasztó.
Az derült ki számunkra, amikor kerestünk, és még mai napig előbukkannak gyöngyszemek, de azért az derült ki, hogy bár sok-sok száz dal van ezen kívül, de valójában nem véletlenül ezek maradtak fent.
A jók elfogytak. Hogy...
Tényleg? De ez most komoly.
Persze.
Hát ez ugyanolyan, most képzeld el, a mostani popzenének a 95%-a az valószínűleg anakronisztikus és hallgathatatlan lesz, vagy legyen mondjuk akkor 90, tehát hogy lesz valamiféle helytörténeti értéke, meg dokumentum jellege, de valójában mint művészi termék, úgy valószínűleg nehezen
fogyasztható.
Élvezeti cikk, igen, úgy nehezen fogyasztható. Ez egyszerűen elkopik, elvásik. Tehát azért a popzenének van egy olyan természete, mint egy újságírásnak, hogy egy bizonyos részei, ha mondjuk Kosztolány írja, akkor mondjuk így az életművébe elfér, de akkor sem azt tartjuk a legnagyobb alkotásainak, mondjuk az édesanna mellett, hogy írt újságcikkeket is. Ilyen értelemben a popzének is van egy ilyen, kit érdekel a tegnapi újság jellege. Tehát, hogy
olyan szerinted nincsenek.
De van egy része, amelyik, mint ahogy a most már a 20-as, 30-as, 40-es évekre visszatekintünk.
100 évvel ezelőtti dalkincsek.
Amelyik megmarad, mint ahogy a népdalokból is vagy zanzásodik, vagy átalakul, vagy meg, és akkor megmaradnak ilyen kis gránitrögök, vagy nem tudom, ilyen kis ilyen kerek cuccok. Ilyen értelemben valószínűleg a popzenének is van egyfajta ilyen fluktuáció, meg csiszolódása, meg és nem, tehát hogy azt hiszem naponta csak a nyugati világban 30-valány ezer vagy 40 ezer dal jelenik meg naponta az online térbe. Most tehát ez nyilván ennek a nagy része kuka. Ilyen értelemben ezek a dalok is, ha valaki gyűjtő és valaki ebbe belássa magát, akkor baromi érdekes, hogy még az a több száz vagy több ezer dal, amelyikről tudunk mondjuk a 20-as évekből, de elénekelni újra és újra őket valószínűleg nem érdekes, mert akkor megtennék mások is, nem csak a Budapest már.
Egyébként a jó dalnak van amúgy is egy ilyen szűrője, és nyilván az idő az egyik, de a másik az, hogy ha feldolgozzák, és egy tök más stílusban adják elő, akkor is kompatibilis, tehát akkor is működik. Tehát nem csak abban a stílusban, ahogy megírták, igen, hanem ugye el lehet hát, másik stílusban
játszani. Jó, de most ugye visszatérve Budapest bárra, hogy akkor mi az a korszak, amit na ez már nem fér bele.
Egy jó dal az olyan, mint szokták mondani, hogy olyan, mint egy manöken, hogy minden ruha jól áll rajta. De azért vannak ruhák, amik még jobban állnak rajta. Uh-huh. Szóval, hogy vannak, tehát valójában mindent el lehet játszani ebbe a zenekari felállásban. Nem hiszem, hogy akár ugye komoly zene, néha még tud szakrális muzsika is megszólni ebbe, de hogy hát ahogy szokták mondani, hogy temetéstől lakodalomig minden.
És mi volt szerinted a Budapest bárban az a pont, amikor már kilépett ebből a cilinderes multidézésből?
Hát valószínűleg talán szerintem a harmadik lemeztáján. Igen, szóval amikor ezek kicsit ez a tánciskolás dizájn is megszűnt.
Kikerült, igen.
Szóval, akkor folytak el a kávéházi dalok?
Akkor jöttek az előadók a különböző ötletekkel, és akkor mondta, én ezt szeretném, akkor már jött az, hogy akkor...
Meg a hangszerelés meg is, igen. Akkor változott egy kicsit.
Igen, meg akkor a kicsit lelazult mindenki, hogy akkor bátrabban. Hát ha megnézed az első lemezt, az még nagyon azért ilyen ovis.
Ovis?
Hát eléggé ilyen a hangszerelések is ilyen elég, bár vannak szép dolgok rajta, meg minden, de nem is szól úgy, de meg kicsit bátortalan. Tehát, hogy azért azért még ott kapaszkodtunk a gyökerekbe.
A többiek egyébként az egyik mérföldkőnek az Akácos utat.
Igen.
Hogy hangszerelésileg az már egy olyan pont volt, ami egy nagyon sajátja lett a Budapest várnak.
Igen, szóval az Akácos út mindenképp egy nagyon fontos pont, bár én pont nem tudom, melyik lemezen van, de hogy így a mai napig azon el szoktam csodálkozni, hogy valójában van egy dal, az nekem egy ilyen személyes történet, mert én ezeket a magyar nótákat nyilván úgy hallgattam soha, hogy valójában sosem gondoltam bele, hogy ez miről szól, meg hogy tudod, így elkezdték ordítani így a kocsmába ezeket részegen.
De te kocsma kultúrából szívod, vagy otthonról is volt?
Hát a faterom is énekelte ezeket, hogy pont az Akácos utat nem, de neki is vannak ilyen nótái, amit még a mai napig néha előszokott adni.
De tényleg?
Persze. Rezegteti a hangját. Édesanyám!
De így család elé kiállva, vagy
nem? Nem, hát ez amikor így borozga, ünnep van, tudod, szülinap, megiszunk két üveg bort, és akkor ott régen, főleg amíg még éltek a testvérei, hát ők nagy nótások volt, Katonéni, és akkor ott együtt tudod, az volt a buli, tehát nem az volt, hogy beraktuk a Hungáriát, és akkor izé, hanem...
Vagy a kisfiamnak a zenekarát.
Vagy igen, hanem akkor izé, akkor nótázni. És az volt a jó buli, amikor
ez
sokat,
volt a funkció, sokat, ez a funkciója,
sokat nótáztak. És tudod, no tempo, és akkor a vibrátó, és ott már... Tehát ezek tényleg, valójában ezek valószínűleg azért jól énekeltők részegen, mert nincs tempója, tehát ilyen... tartod a...
Hát a kedvenc szavakat meg lehet.
És akkor a sor elejére összeáll újra a brigád, tudod, és bocsánat.
De tényleg.
Szóval, hogy ez így. És akkor persze, hát ezek nekem megvannak. És akkor, de hát én ebben sosem gondoltam bele, hogy valójában, mert én ezeket egy fenntartásokkal kezeltem, tehát én azért nem vettem ebbe részt sosem.
Gázol.
Igen, tehát hogy ezért nekem ez így, azt gondoltam, na, én ezt soha nem fogom csinálni. Tehát,
szerinted van még 15 év benne?
Hát az a kérdés, hogy milyen 15 év. Tehát, hogy az, tehát,
jó.
Ez leginkább tényleg attól függ, hogy akik benne vannak, azok mennyire akarják csinálni. Az egy érdekes dolog, hogy a közönsége, amelyik mindig valamilyen módon egy konzervatív irányba tereli egy produkciót, tehát mindig azt mondja, hogy újra és újra azt akarjuk, amitől már egyszer sikeresek voltatok, és miért nem lesz ez a dal, és miért nem lesz az a dal, stb. Ezt elég ügyesen kimozogta szerintem a Budapest Bár, tehát pont azzal, hogy annyi mindent csinált, olyan sok mindenbe kóstolt bele, hogy nincs azért az a fajta ilyen, meg azzal, hogy nem feltétlenül egy-két arc képviseli a zenekart a nyilvánosságban folyamatosan, hanem egy koncerten is ma már simán elfogadják az emberek, hogy mondjuk 4-5-6 olyan énekes nincs ott akár, akire azt gondolják, hogy az a Budapest Bár énekese. Tehát például én most találkoztam egy párral, akik nagy lovasi rajongók, és ő számukra teljesen friss felfedezés volt, hogy miközben ők szeretik a Budapest Bárt, közben én abban is énekelek. Tehát ők nem
ebből
tudták.
Is látszik, hogy milyen kevés koncerten lépsz fel a Budapest Igen. Bár.
Vagy milyen jól belesimultál.
Igen.
Az álszakának az álba működött.
És egyrészt, másrészt, hogy mennyire van belső igény a megújulásra, ez is egy érdekes kérdés, akár arra is, hogy új énekesek jöjjenek, új zenészek jöjjenek, új kihívások, tehát ennek vannak nyilván személyi opciói is, meg vannak tartalmi opciói is. A másik, hogy ezt a közönség mennyire, ezekre a kirándulásokra a közönség mennyire jön velünk. Tehát szerintem ez a kettő, ami meg fogja határozni. Tehát egyrészt a művészi szándékok, meg az innováció lehetősége, másrészt pedig az, hogy a közönség erre mennyire nyitott, vagy mennyire akarja újra és újra azt megkapni, amit már egyszer megkapott, és jól érezte magát tőle.
Ez volt a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral című adás, melyben ezúttal Lovasi Andrást láttuk vendégül. A műsort a Budapest Bár megbízásából a Kinopolis Kft. Készítette. A technikáért Máj Tamás felelt, az ő nevében is búcsúzik a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. Sziasztok!